olvasom mindjárt az igét. És innen fogjuk látni, hogy mi Isten népének a küldetése ebben a világban. Máté evangélium a 4. része. A 12. vers. Az Úr Jézusnak a szolgálata kezdődik, ezekben a versekben kapunk erről beszámolót, Isten igéjéből, így lép fel nyilvánosan. Tehát Máté evangéliuma 4. része, 12. vers. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatért Galileába. És odahagyva Názáretet, elment és lakozott a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain. Hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott így szólván, Zebulonnak földje és Naftalinak földje a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot, és akik a halálnak földében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támad. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, látott két testvért, Simont, aki Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amit a tengerbe hálót vetnek, mert halászok voltak. És mondta nékik, kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal, otthagyván a hálókat, követték őt. És onnan tovább menve, látott más két testvért, Jakabot, az Ebedeus fiát, és Jánost, Amannak testvérét, amint a hajóban, atyukkal, Zebedeussal a hálókat kötözgetik, és hívta őket. És azok azonnal, otthagyván a hajót, és atyukat, követték őt. Ezzel kezdődött az Úr Jézusnak a szolgálata, és itt három nagyon fontos dolgot olvasunk, amelyeket most szeretnék így egymás után Újhegyre szedni, mert ebben benne van a gyülekezetnek, az egyháznak a küldetése. Hát az első az volt, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Oda költözött az Úr Jézus közéjük, és világosság ragyogott felen ezeknek az embereknek. A világ tele van mindenféle fényekkel. Karácsonykor még különösen a gyerekek szája tátva marad, oda néz, édesapa, az milyen szép, az milyen szép. Hát ha mindig azt nézném, amit mutatnak, neki is ütköznénk valaminek. Mert nekik nagyon tetszik ez a villogás. De a világ mégis sötétségben veszteg el, azért, mert nincs az igazi fényforrás, amely Istent világítaná meg a számukra, amely a mennyei valóságot, az egyetlen örök igazságot ragyogtatná fel előttük, olyan világosság nincsen. És ezért az Isten léte, lénye rejtve van az emberek előtt, mert a bűnnek a leple elleplezi Istent. Vakság van ezen a világon, sötétségben vesztegelnek. És amikor a sötétségben felragyog a fény, valamilyen fényforrást alkalmazunk, akkor valahonnan egy távoli helyről, egy atomerőműből, vagy szénerőműből hozzuk az energiát, meghajtják a fogyasztókat, világítanak, annak a fényénél tudunk látni, tehát be kell hozni akkor a sötétségbe a világosságot, hogy valamit lássunk. Az Úr Jézus ilyen távolról, a mennyek országából végre először elhozta a fényt. Volt világosság, amikor Isten megalkotta a Földet, mert azt mondta Isten szava, hogy legyen világosság. Tehát ezt a mennyei világosságot nem nélkülözte a teremtett világ és a teremtett ember sem. Még nap nem volt, de ez nem ilyen napfény, ami akkor felragyogott, hanem az Isten ismeretnek a világossága. Azt mondta Isten, legyen világosság. Tudja meg mindenki és minden, hogy ezt én alkottam, az én kezemnek a munkája. Ebben a világosságban úszott az egész világ, az egész teremtettség, a teremtett ember is. Nagyon jól tudta, hogy mi a helyzet a mennyek országával, mi a helyzet Istennel, mi a helyzet ővele, mi a helyzet a világgal. És amikor elkövette a bűnt, akkor sötétség borult erre a világra, végtelen sötétség. Mint Egyiptomra, amilyen sötétség szakadt, olyan szellemi sötétség szakadt az emberekre. És megjelent a világosság. Én vagyok a világnak világossága, mondja az Úr Jézus. És ez lakozott ott a galileai tengernek a partján, ott felragyogott ez a világosság, az Atya dicsősége Jézus Krisztus arcán már elkezdett ragyogni, elkezdett fényleni, és az isteni világosság, az Isten helyes megismerése elérkezett az emberek közé ő benne. De nem csak ennyi történt, hogy elérkezett ez a világosság, mert ez még nem az a világosság volt, amely az egész világot beragyogta volna. Ez még csak egy csillag volt. A csillagok nem olyan fényűek, hogy az egész világot megvilágosítsák, olyan fényűek, amelyek feltűnnek, láthatóak, üzennek, a tengerészek a csillagokon keresztül navigálták a hajóikat, ott, ahol nem volt egyébként semmilyen támpont a sík tengeren. Tehát nagyon-nagyon sok információt, nagyon sok segítséget jelenthetnek a csillagok, de még nem az a világosság, amely az egészet bevilágítaná, teljes fényt adna. Az Úr Jézus sem egy ilyen világosság volt még, hanem azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Jön az a fény, elkezd ragyogni az a világosság, amely majd az egész földet beragyogja. És az Úr Jézus ennek a fénynek, ennek a világosságnak az előhírnöke volt. Úgy olvassuk a Jelenések könyve utolsó részében, a Biblia utolsó lapján, a 22. rész 16. versének a második felében, én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes hajnali csillag. Ez Jézus. És tudta, hogy jön utána az Atyának a világossága. Az Isten ismerete betölti majd az egész földet, mint a Dániel profétálásakor, hogy majd ezek a világbirodalmak, amelyek arany, ezüst, réz, vas, cserép formájában jelennek meg egy bronz, egy szoborban, azokat majd le fogja dönteni egy kő, amely majd hatalmas heggyé emelkedik, az egész világot betölti. Uralma növekedésének vége nem lészen, olvassuk Ézsaiás könyvének a 9. részében. Tehát majd eljön ez a világosság, amely minden embert beragyog, és az egész földet áthatja, de most még nincs itt. De mivel jönni fog ez a fény, jönni fog ez a világosság, ebből következik valami, hogy nektek készeknek kell lenni rá, hogy rátok ragyoghasson, hogy az nektek ne az ítéletnek a világossága legyen, hanem az életnek a világossága, hogy abból nektek ne kárhozat fakadjon abból a világosságból, hanem abból nektek üdvösség fakadjon. És én most erre jöttelek titeket felkészíteni, közel van ez a fény, közel van az Isten országa. Térjetek meg, kövessetek, jöjjetek, hagyjátok el a világi dolgokat, és készüljetek, hogy világosságra fogunk jönni. Készítsétek el magatokat erre. Ugye, amikor egy szép fényképet látunk egy városról, amelyet éjszaka lefényképeznek, a hídon, amely ki van világítva, ezer és ezer lámpa világítja meg, mennek az autók, egy fény csíkot húzva maguk után, hátul a hatalmas toronyházak, ezer lámpája világít, olyan szépségesnek tűnik egy-egy ilyen kép. Milyen érdekes az éjszakai képe egy kivilágított városnak. Amint feljön a nap, akkor rögtön kitűnik, hogy ezeknek a házaknak a falai omladoznak, a vakolat potyog, a híd az koszos, a város büdös, nappal egyáltalán nem olyan szép. Éjszaka még szép azokkal a csillogó-villogó fényekkel. amikor az Isten világossága el fog jönni, akkor így leplezi le azt a sok szemetet az embereknek a szívében, a társadalomban, az országokban, azt a sok bűnt, amely most rejtve van a sötétségben, de akkor napvilágra kerül minden. És ez az emberek nagy részének ítéletet fog jelenteni. És ezért az Úr Jézus felkészíti az embereket, mielőtt jönne ez a világosság, ti már legyetek addigra megtérve. Térjetek meg, mert elközelítetett az Isten országa. Felragyog egy csillag, egy hajnalcsillag, és jelzi a hajnalcsillag, hogy jön a hajnal, jön a világosság. És ez benneteket megtérésre kell, hogy indítson, és én mondom, és hívlak benneteket, és gyertek, és térjetek meg. Azután a harmadik üzenet, amit olvastunk itt a Jézus szolgálatának a kezdetéről, mert olyan jó, hogy ezek egymás mellett vannak, igaz? Nem véletlen, ezek egymást követik ezek az események szorosan. Az Úr Jézus miután megállapítja Isten igéje, hogy ő fény, és miután hívogat megtérésre, mert jön majd a nagy világosság, az Isten országa, amely betölti a földet, először 1000 évig, aztán majd új földet örökké. Harmadik lépésben ezt az ő megvilágító, megvilágosító szolgálatát rábízza emberekre, apostolokat hív el, megveti az egyház alapját. Ő aztán eltávozik, és aki azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, azt mondja egy másik helyen, hogy ti vagytok a világ világossága. Ő, aki egy helyen azt mondja, hogy én vagyok a ma fényes hajnali csillag, egy más helyen azt mondja, hogy adom annak a hajnali csillagot. És elhívja az apostolokat, ezek egyszerű emberek, olyanok, mint mi. Esendőek, hibáznak, vétkeztek, még hívőként is. Kétkezi munkások. Nagyon jó, hogy az Úr ilyen egyszerűekkel szóba áll, mert ezért áll velünk is szóba. Megszólítja ezeket a halász embereket, és azt mondja, jöjjetek, kövessetek engem. Hagynak ott mindent, és követik. És ők az egyháznak az alapja, az apostolok, és az Úr Jézus rájuk bízza az ő szolgálatát. Ti világítsatok! Ti legyetek az, akik a fényforrásból, a mennyek országából táplálkoztok, és itt kiárasztjátok a ti csillagfényeteket. Akik összevagytok már kötve az atyával, és árad belőletek a világosság, árad belőletek a fény, és megtestesítitek az Isten akaratát a ti világosságotokkal. Ti legyetek azok, akik felhívjátok az embereknek a figyelmét arra, hogy el fog jönni az Isten országa. El fog jönni az a világosság, amely meg fog vakítani némelyeket, amely be fog világítani a rejtett zubokba is, a sötét zubokba is. Mondjátok el az embereknek, hogy térjenek meg, hogy jöjjenek már a világosságra, hogy ne legyen nekik szokatlan ez a világosság, hanem legyen nekik megszokott ez a fény. Hirdessétek a megtérést. Ezt hagyta az Úr Jézus az övéire, hát amit ő elkezdett cselekedni, azt kell nekünk is cselekedni. Jaj nekünk, ha nem tesszük. Jaj nekünk, ha elhagyjuk ezeket a dolgokat. Ha nincs meg a fényforrás, az energiaforrás, nincs meg, és nem tudunk így világítani. Produkálni tudjuk magunkat, vagy villódzó fényeket fel tudunk mutatni, mint a karácsonyi díszek. Csak az a világosság, amely az Atyától jön. Mert minden tökéletes adomány és jó ajándék onnan fentről a világosságok Atyától származik. Istenen kívül semmi jó nincs. Sem a világban, sem az egyházban, sem a te szívedben. Isten az, akitől jönnek a jó adományok, a jó ajándékok, a világosság Atya. És a világosság Atya táplálja, hát hova máshova, mint az ő népe közé, a gyülekezetbe, az egyházba táplálja a világosságot. És mi pedig világítunk tetteinkkel. Úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. És aztán beszéljetek erről. Hirdessétek a megtérés üzenetét. Ránk nem más van bízva, testvérek. Pál apostolnak megparancsolták az apostolok, amikor elismerték, hogy ő a pogányok közé küldetett, hogy jó, testvér, végezd, látjuk Isten pecsétjét, csak hogy a szegényekről megemlékezz. Nem az volt, hogy végezz a szegények között munkát, csak hogy hirdesd az igét is, nem ez az üzenet. Hirdesd az igét, és emellett emlékezz meg a szegényekről. Ha mi felborítjuk az arányokat, bajba fogunk kerülni. Ha mi nem hirdetjük a megtérés evangéliumát, akkor kialszik a mi fényünk. Akkor nincs nálunk a hajnalcsillag. De hogyha hirdetni akarjuk, akkor az Úr nekünk adja. Nézzük most egy kicsit, hogy milyen is ez a hajnalcsillag. Utána néztem már, hogy hogyan is jelzi a hajnalcsillag a hajnalt. Mert az ismereteim egy kicsit setesuták voltak, és annyit tudtam, hogy hát a legerősebb, a legfényesebb csillag a hajnalcsillag, de hát azért mégiscsak többször figyeljük meg ezt a hajnalcsillagot, nem hajnalban, hanem este. Hát mondom, ha este ez az első csillag az égen, akkor hogy jelzi a hajnalt? Na, igyekeztem utána járni. És nagyon-nagyon érdekes és szép dologra jöttem rá, és figyeltem meg ezt. A hajnalcsillagnak nem csak az a neve, hogy hajnalcsillag, hanem úgy is szoktuk mondani, hogy est hajnalcsillag. Talán így teljes a kép, hogy így mondjuk, hogy est hajnalcsillag. A görögök is tudták ezt, és nem csak, hogy est hajnalcsillagnak nevezték, hanem külön nevezték. Tudták, hogy egy bolygó, de az egyiket mégis így hívták, amikor este világított, meg amikor hajnalban világított, ezt másképpen hívták, más nevet adtak neki. Egyébként nagyon érdekes, két ilyen bolygó van, nem csak egy, amelyik eshajnal csillag lehet, az a két bolygó, amely a nap felé közeledve, ott van még közöttünk meg a nap között, a Föld és a nap között, ugye az első a Merkur, a második pedig a Vénusz. Ez a kettő lehet esthajnal csillag, mind a kettőt is szokták esthajnal csillagnak nevezni, csak a Vénusznak erősebb a fénye. És ezért inkább ez van a köztudatban, meg ez van magasabban az égen, mert a Merkur közelebb van a naphoz. És akkor mi történik, amikor jelzik ezek az estének vagy a reggelnek a közeledését? Ugye tegyük fel, hogy itt van a nap, és akkor ezek a bolygók is keringenek a nap körül, ugyanúgy, ahogy a Föld is, csak ők egy kisebb pályán futnak be. És mondjuk, amikor ebben a pozícióban van a Vénusz, itt van a nap, és a mi Földünk jön ki a sötétségből, fordul a nap felé, és kezd világosodni, akkor a nap sugarak még nem tűnnek fel, de a Vénusz, amit a nap megvilágít, az feltűnik. Addig hátat fordítottunk neki, egész éjjel nem látjuk a Vénuszt, mert hátunk mögött van. De hogy forog a Föld, elkezdünk közelíteni a naphoz, és a naphoz közelebb levő, de éppen abban a szögben álló Vénuszt már megtekintjük. Hajnalba. Hajnalba tűnik fel. Éjszaka nem látszik a Vénusz, csak hajnalba tűnik fel. Onnan lehet tudni, közeledik a reggel, közeledik a napnak a fénye. Egyre magasabbra kerül a Vénusz, csak éppen halványul a fénye, mert fordulunk a nap felé, és a nap fénye végül magába olvasztja a csillagok, így a Vénusz fényét is, és a Vénusz egyszer csak elhalványul, eltűnik, és átveszi az uralmat a nap. Hát amikor ugyanígy fordulunk, akkor a nap van előttünk, és fordulunk el, csak a Vénusz nem a napnak ezen az oldalán van, mert annak más a keringési pályája, mint a Földnek, hanem éppen ezen az oldalon van, akkor meg nem hajnalcsillag, hanem az esti csillag, alkonycsillag, mert akkor az történik, hogy megyünk, fordulunk el a naptól, sötétedni kezd, a sötétben ez az erős csillag egyetlen csillagként megjelenik az égen, a napot már lassan nem látjuk, de a Vénusz még az égen van, elkezd egyre erősebben világítani, ahogy fordulunk el a naptól, annál erősebben világít, és aztán megint letűnik, nincs éjszaka az égen, mert nem látjuk, hátat fordítunk neki a nappal együtt. Tehát csak egy ideig látszik, akár az estét jelzi, akár a hajnalt jelzi, csak egy darabig látszik. A Merkur is ugyanez, meg a Vénusz is. Azt mondja az Úr Jézus, adom annak a hajnalcsillagot. A tiatírai gyülekezetről van szó. Azokat szólítja meg, akik győzelmesek. Aki győz, annak odaadom a hajnalcsillagot. Az jelezni fog valamit, az a gyülekezet. Üzenni fog valamit, az a gyülekezet. Mint ahogy az őröknek a Vénusz, a hajnalcsillag feltűnése, még a napsugarak sehol nincsenek, jelzik, hogy jön a fény, jön a világosság, úgy az a gyülekezet jelzést fog adni. És minden gyülekezet ilyen kell, hogy legyen, csak az a baj, hogy az ördög próbálja eltaposni, eltiporni a gyülekezeteknek a fényét. Mint ahogy valaki a cigarettát szokta eltiporni, hogy nehogy tüzet fogjon, valami meggyulladjon, hát gyorsan eltapodja lábával, az ördög úgy akarja a gyülekezeteknek a világosságát eltiporni. És mivel látja ezt az Úr Jézus, hogy az ördög tiporja a gyülekezeteket, hát ír gyorsan a gyülekezeteknek leveleket. Üzen nekik, felvilágosítja, inti, bátorítja, kitartásra ösztönzi őket. Ne hunjon ki a ti fényetek, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ezért születnek meg ezek a, könyve, a levelek a jelenések könyvében. Volt olyan gyülekezet, ahol belül egységesek és erősek voltak, de kívülről óriási támadást kaptak, és nagy nehézség nehezedett rájuk, az ördög tiporta volna el a fényüket. Ezeket megdicséri az Úr Jézus, megbátorítja őket, és azt mondja, világítsatok tovább, ne féljetek semmit, nem árthatnak nektek, küldetéseteket betöltitek, megerősítelek benneteket. Voltak olyan gyülekezeteke, amelyeket meg kellett ítélni, azért, mert belülről rombolt az ördög. Mert nem zárták jól be az ajtót, nem zárták jól be a kapukat, és beszüremkedett az ellenség, és egymásnak estek. Hamis tanítókat, hamis apostolokat fogadtak be, veszekedések, bajok voltak azokban a gyülekezetekben. A tiatírai gyülekezet is egy ilyen gyülekezet. Megengedte egy asszonynak, hogy tanítson. Persze ő azt hazudta, hogy én profétálni fogok, mert azt mondta, hogy én profétá vagyok, az szabad. De közben tanítani kezdett, és nem állították le. De most nem is arról akarok beszélni, hogy mi volt Tiatírában a helyzet, hanem inkább arról, hogy az ördög minden esetben el akarja tiporni a hajnalcsillag fényét a gyülekezetekben, a derecskei gyülekezetben is el akarja tiporni. De akik győzelmesek, azoknak Isten kegyelmet ad arra, hogy mégis bűneik, gyengeségeik, hiányosságaik ellenére betölthessék a küldetésüket, és jelezhessék az emberi világnak, érkezik az Isten országa. Senki nem fogja megúszni, még a halottak sem. Térjetek meg, jöjjetek, mert elközelített a mennyeknek országa. Hogyha ezt a mi küldetésünket a fejünkbe akarják verni, már pedig te baptista vagy, és a baptistáknak prédikálni kell, és menjetek, és evangelizáljatok, és építsetek egy sátrat, vigyetek bele zenekart, és hívjátok az embereket, és csináljátok a missziót, akkor lehet tuszkolni és erőltetni ezt a dolgot. Lehet a testvéreket motiválni, lehet oda lögdösni ennek a feladatnak a vállalásába, de akkor nem ér semmit. Tudjátok, mikor ér valamit? Akkor ér valamit, hogyha előjön az az ige, amely az Új Szövetségben a harmadik olyan hely, ahol olvashatunk a hajnalcsillagról. Kettőt már elolvastam az alapigében, meg a jelenések könyve utolsó részében, ott Jézus magát nevezi hajnalcsillagnak, itt azt mondja, hogy a gyülekezetnek adom ezt a küldetést, de Péter apostol második levelében is olvasunk hajnalcsillagról, méghozzá a második levél első részének a 19-es versében. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Figyelitek, testvérek? Szívetekben. Nagyon érdekes, csak így zárójelben jegyzem meg, hogy itt a hajnal csillag kifejezésnél nem ugyanazt a görög kifejezést olvassuk, mint a másik két esetben. Ott szó szerint az van, hogy a hajnali csillag. Hanem itt a Vénusznak az a görög elnevezése van, amelyet nagyon jól ismerünk, mind görögül ismerjük, mert használjuk a magyarban, mind latinul ismerjük. Mondjuk a jelentéstartalom eltér a magyarban nagyon, de mondom, zárójelben megjegyzem, jó talán ezt tudni. Úgy hangzik ez a hajnalcsillag itt a Péter, 2 Péterben, csak itt fordul elő, hogy phosphoros. Hát a foszfor innen jön, ugye a foszfor az, ami be tudja szívni úgymond a fényt, hát most nem fizikai nyelven mondom, mert nem értek úgy hozzá, és aztán a sötétbe pedig ki tudja adni magából, úgy tudja vinni a fényt, tudja szállítani a fényt, a foszfor. Fosz az a fény, a fotó is innen jön. Phosphoros, fény, a fényhozó. Hát ennek a latin fordítása a lux fero, a lucifer, ezt is szoktuk használni, az ördög. Hát az ő dolga lett volna. Isten a sátánt, mint oltalmazó angyalt, kérubot rendelte az ő szolgálatára. A sátán dolga lett volna, ha nem lázad fel, hogy az Isten dicsőségének az előhírnöke legyen, előre megjelentse, hogy most közeledik az Úr, térdre szeráfok, térdre kérubok, itt jön a mindenség királya. Ez lett volna a feladata. És ezt a feladatát nem tudta betölteni, mert fellázadt. És Isten először az ő fiát, Jézus Krisztus állította ide, mint hajnalcsillagot, aki előre megjelentette az Isten megjelenő dicsőségét, az ő bizonyság tételéből tudjuk, hogy eljön majd, és Isten országa lesz az egész föld. És ezt a hagyatékot kapta meg az egyház, amit a sátán nem vállalt, amiből kiugrott, ami ellen fellázadt, abba kell beálljon az egyház. És a hívő lázadozik, ebből a feladatából esik ki. Ennek a küldetésének nem tud megfelelni, hogy az Isten dicsőségének az előhírnöke legyen. A zsidó nép még nem tért meg az Úr Jézushoz, és az egyik zsidó gondolkodónak a kifogása az volt a keresztjének bizonyságtételével szemben, hogy egy megváltott világnak nem így kellene kinézni. Hát gondoljunk mondjuk a holokausztra. Nem így kellene kinézni egy megváltott világnak. Mi nem is mondjuk azt, hogy a világ meg van váltva. Mi előhírnökei vagyunk, mi Vénusz csillagai vagyunk az Isten dicsőségének, amely fel fog ragyogni, mint a nap a teljes délig. És az egész földet be fogja ragyogni. És mi erről előre teszünk bizonyságot. És lehet, hogy a sötétségben mindenki nevet, és azt mondja, soha nem lesz ilyen fény. De a mi világosságunk már onnan fakad. Minket már meggyőzni arról, hogy nem lesz világosság, nem lesz Isten országa, minket már nem lehet. Mert az a kicsi fény, amivel rendelkezünk, az már onnan táplálkozik a nagy fényből. És az a nagy fény egyszer rá fog világítani az összes rejtett bűnre, és a háztetőkön fogják hirdetni, amit most rejtegetnek hívők vagy hitetlenek. Tehát ez a hajnal csillag, testvérek, azt mondja Péter, hogy a proféták bizonyságtétele az írások vigasztalása nyomán hol kell fel? A szívetekben. Ez csodálatos dolog, amikor a te szívedben kell fel a hajnalcsillag. Nem a testvér tuszkol, menj már evangélizálni, hirdesed már, énekelj már, adakozzál már, csináljuk már, mert te el vagy foglalva, a feleséget vettem, földet vettem, egyebek. Nem tuszkolni kell ezeket a testvéreket, akiknek a szívébe kelt fel a hajnalcsillag, mert a hajnalcsillag jelzi nekik belül, hogy itt van az Úr az ajtó előtt, közel van már. Hamarosan végez az Úr a földön. És az a testvér mindent otthagy. Nem foglalkozik, ha a hajnalcsillag felragyog a szívében, és meglátja ő, a saját szemeivel látja meg. Azt a testvér nem kell hajszolni, hogy csinálja. Azt a testvér úgy kell leállítani, Testvér, állj meg, pihenj egy kicsit. Hagyjatok békén. Mindjárt itt a világ vége. És nekem még hirdetnem kell. Nekem még meg kell mondanom. Nekem még a szomszédom, az apám, az anyám, a gyerekem, a férjem, a feleségem még nem az Úré. És én hirdetni akarom tetteimmel és szavaimmal, hogy térjetek meg, mert elközelített. Mert feltámadt a drága hajnalcsillag. Mert ragyog már. És azt jelzi, hogy nagyon-nagyon közel van, és nincs nekem időm vacakolni földi hiúságokkal, paráznossággal, pénzzel, házépítéssel, ostobaságokká válnak ezek, mert közel van a világosság. Mit foglalkozok én már földi dolgokkal, testvérek, ha feltámadt a hajnalcsillag a szívembe? Mit érdekel engem ez az egész vacak föld? Nem érdekel. Egy dolog érdekel. Hogy biztosítsam magamat a fény országában, az Isten országában, és minél több embert is biztosítsam, hogy menjenek oda be. És az ő eljövetele biztos, testvérek. És az ítélet biztos, testvérek. Ahogy elvégeztetett, hogy az emberek meghaljanak, és utána az ítélet. Ez egy biztos dolog. És a hajnal csillag jelzi nekünk ezt. Tehát már feltámadt a szívünkbe. Még nem látjuk az Isten országát, még nem látjuk az örök dicsőséget, még nem látjuk őt színről színre, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, testvérek. De a szívünkbe feltámadt, és mi már kapunk egy energiaforrást, és mi már annak a országnak az erőivel összeköttetésben vagyunk, és testvérek, ez kétségtelen. Ez kétségtelen. És testvérek, mi nem csak hajnalcsillag vagyunk, hanem alkonycsillag is vagyunk. Mert a Krisztusnak jó illatja vagyunk minden ember számára. Némelyeknek élet illatja ez az életre, másoknak ugyanez az illat, halál illatja a halálra. Ugyanaz a csillag, a Vénusz jelzi a hajnalt, és ugyanaz a csillag jelzi az alkonyt is. Nem két csillagról van szó, ha két neve van, csak az üzenetük annyira más, mert a hitetleneknek azt kell mondjuk, hogy lesz kárhozat, de van menekvés. A hívőknek meg azt kell mondjuk, hogy testvér, erősítsd meg a lábaidat, erősítsd meg a kezeidet, mert jön mindjárt a világosság az Isten országa. Azt mondta a tiatírai gyülekezetnek az Úr Jézus, annak adja a hajnalcsillagot, aki győz. Hát ezt úgy is lehet érteni, hogy aki végig kitart, és talán itt inkább ebben az értelemben van, aki mindvégig kitart, az megkapja majd örökre azt a szolgálatot, azt a feladatot, amiből a sátán kiesett, hogy Isten előhírnöke legyen minden korokon át, örökkön örökké. És a mi szavunkra fognak télre borulni a kérubok. És mi hirdetjük előre mindig az Isten dicsőségét. De lehet már győzelemre jutni az üdvösség órája előtt is. És lehet már ezt a hajnalcsillagot megkapni most itt is. Elkezdődik ez Isten népe életében. Hogy mi a győzelem, azt is sokféleképpen lehet megközelíteni, és én most úgy szeretném megközelíteni, ahogy számomra kedves és sokat mondó, ahogyan a Jákob vált győztessé, megtusakodik ott az Isten angyalával, és a végén ugye kap egy ütést, lesántul, és azt mondja neki az angyal, ne Jákob legyen mától a te neved, hanem legyen a te neved Izrael, ami azt jelenti, hogy Isten harcosa, vagy bajnoka, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Na, ez nehogy valaki úgy gondolja, hogy Jákobnak sikerült Istent legyőznie. Nem az a győzelem, ha én Istent legyőzöm. Hanem az történt, hogy addig Jákob nem Istennel járt. De onnantól kezdve Istennel járt. Nem csak a forgócsontja tört meg, vagy ugrott ki a helyéből, hanem belül is volt egy változás. A nevek, tudjuk, a bibliai nevek beszédesek, ezért is adunk a gyermekeinknek ilyen beszédes bibliai neveket, hát nem mindenki, de mondjuk mi a feleségemmel erre törekszünk, mert ezeknek jelentésük van. Régen ugye már itt, ahogy felolvastam a Péter elhívását a halászháló mellől, itt is azt olvassuk, hogy és megszólította Simont, mert az apukája ezt a nevet adta neki, hogy Simon, de a jellemére sokkal jobban illett a Péter kifejezés, aki hivattatott Péternek. Mikor cseperedett, azt mondták, hogy téged nem Simonnak fogunk hívni, hanem Péternek. Az azt jelenti, nem kősziklát jelent, hanem kövecskét jelent. De ez egy külön prédikáció, erről nem beszélek. Tehát te inkább egy kövecske vagy, mint egy Simon vagy. Ha Isten azt mondja, hogy te nem Jákob vagy, ami azt jelenti, hogy csaló, hanem Izrael vagy, és ezt Isten mondta, az, aki a vesék és a szívek vizsgálója, az azt jelenti, hogy felruházlak egy új jellemmel. Máshogy fogsz gondolkozni te, Izrael. Máshogy fogsz járni. Igaz, sánta leszel, fájni fog a lábad. Jön a hideg front, majd fájlalod a csípőcsontodat. Lépsz majd néha olyanokat, hogy belesajdulsz. De jobb neked, te Izrael, jobb neked fél lábbal a mennyek országába belépjél, mint két lábbal a pokolba. Azért vagy győztes, mert a sok életpróba, élethelyzet, csalódás és megcsalás után addig-addig idomultál, addig-addig törtél, addig-addig féltél, addig-addig áldattál, míg el nem jutottál odáig, én most már Istennel járok. Egyébként ezt Jákob ígérte meg, amikor úton volt az ősei földje felé, és azt mondta, ha megáldasz, ha megsegítesz, akkor te leszel az Istenem. És Isten eljött, és azt mondta, itt vagyok. És szeretném, hogy ez a Jákob nekem Izraelem legyen. És én veled akarok együtt menni. És én jellemedet akarok formálni. Az a győztes, aki Jézussal jár. Nem az a vesztes, aki sánta. Nem az a vesztes, aki fogyatékos. Nem az a vesztes, aki özvegy. Nem az a vesztes, aki árva. Az a vesztes, akinek nincs Istene, az egy vesztes. És nem az a győztes, aki gazdag. Nem az a győztes, aki egészséges. Nem az a győztes, aki erős. Hanem az a győztes, aki Istennel jár. És aki győz, arra rábízom a hajnalcsillag szolgálatát. Neki adom a hajnalcsillagot. És jelezni fogja Isten ítéletét, és jelezni fogja előre Isten csodálatos és dicsőséges kegyelmét. És mielőtt befejezném, még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Igaz, eltelt már az idő, de az a dolga, hogy teljen, ha tartalmasan telik, akkor nem baj, ezt nem lehet kihagyni, mert valamire még tanít bennünket Isten igéje, így a fénnyel és a sötétséggel kapcsolatban. Igaz, hogy ebben az esetben nem olvasunk hajnalcsillagról, de azért olvasunk arról, ami nagyon szorosan kötődik, mindahhoz, amit eddig elmondtam. János első levelében, a második versben, a második verstől ezt olvassuk. Tehát első jánosi levél, második rész, 8. vers. Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fényli. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atyafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Van olyan állat, a vakondok, amelynek mindegy, hogy nappal van, vagy éjszaka, neki úgyis olyan teljes sötétségben van része, hogy még szeme is alig van, nincs mire használja, ugyanis, mert a föld alatti járatokban, üregekben él. Vannak ilyen hívők is. Ha szeretetlenség van a te szívedben, ragyoghat feletted a hajnalcsillag, annak a fényéből semmi részed nem lesz. Mert egy vakondok hívő életet élsz. Be vagy ásva a föld alá, nem ragyog rád semmi világosság. A szeretet az, amelyben megismerik az emberek, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. A szeretet közösség az, amelyben egy gyülekezet, ha él, gyakorolja, akkor felragyog az a világosság, amelyet fel kell, hogy ragyogtasson. Tehetek 1000 jót, és prédikálhatok 100-szor a megtérésről. Ha nincs a szívemben, és nincs közöttünk szeretet, akkor nincs ereje ennek a bizonyságtételnek, nincs ereje ezeknek a jó cselekedeteknek. Hogyha ereje van, akkor dicsőítik a mi mennyei atyánkat. Ha nincs ereje, akkor megdicsérnek minket. Jaj, de jól csináltad, testvér! De nagyon sokat segítettél nekünk. És akkor jó, megveregetjük a másiknak a vállát. Isten dicsőségéből semmit mi feltárni nem tudunk. Vagy ha úgy hirdetjük az igét, akkor megdicsérnek. Jaj, de szépen mondtad, testvér! De ha nincs a szívünkben szeretet, semmit a mennyei fényforrásból előadni, kivilágítani nem tudunk. Ezért azt mondja az Úr Jézus, hogy a legnagyobb parancsolat mindegyik felett áll. A legcsúcsa az egésznek, néztem, van egy csúcsdísz a fenyőfán, de nincs. Ugye a csúcsdísz az áll a többi felett. Nem tudtak a testvérek a magasra mászni. Nálunk is nehéz volt, pedig kisebb a fán. Ez a nagy parancsolat is. Ebbe foglalhatik benne minden, hogy szeressétek egymást. Ha Istennel jártok, mondhatjátok, hogy világosságban jártok. Ha nem szeretitek egymást, sötétségben jártok. Ezt mondja Isten igény. De ha szeretitek egymást, akkor megkapjátok Jézustól, mert az egy győzelmes élet. Vele jártok akkor. Mert ott van ő a szeretet, a legnagyobb csoda. Halottakat támasztani nem olyan nagy csoda, mint szeretni. Ahhoz több erő is kell a szeretethez. És amikor megvan ez a szeretet, akkor előre jelezzük, mint a fényes Vénusz csillag. Előre jelezzük, most már hamarosan eljön a világosság. Itt van már az ajtó előtt. Térjetek meg. És tudjátok, mi fog történni? Két dolog. Az emberek megtérnek, és Isten világossága, Isten országa pedig eljön. Így legyen. Amen.